Sziasztok, ez itt a Sötét Anyag True Crime Podcast, ismert és kevésbé ismert megtörtént bűnösetekkel. Én Júlia vagyok. Helyes vagy hoax? Douglas Griffin. A Douglas Griffin nevű férfit a 20. század elején a Virginiai Cliftonben elmegyógyintézetbe zártak, miután húsvét vasárnapján nyuszi jelmezben lemészárolta az egész családját. Amikor azonban az elmegyógyintézet 1904-ben bezárt, az elítélteket egy másik intézménybe kellett áthelyezni. A transfer során azonban az egyik ilyen busz a colchesteri felüljárónál lezuhant. Az utasok többsége meghalt a balesetben, de 10 rabnak, köztük Douglas Griffinnek sikerült megszöknie. 8-ukat sikerült keresőcsapatok segítségével felkutatni. Marcus Worcester és Douglas Griffin azonban eltűntek. Következő hetekben az erdőben többször találtak megnyúzott, félig megevett állati tetemeket a fákon lúgva. A kereső csapatok aztán néhány nap múlva megtalálták Marcus Worcestert, vagyis ami megmaradt belőle. A nyulakhoz hasonlóan őt is megnyúzták, kibelezték, valamint a holttestet felakasztották egy fára. A holttestén emberi harapásnyomokat találtak, egyes testrészeit feltehetőleg megették. Douglas Griffinnek továbbra sem volt semmi nyoma. A rendőrség végül hetekkel később a colchesteri felüljárónál bukkant Griffin nyomára, ott, ahol a busz is balesetet szenvedett. A vasúti hídnál sikerült csapdába ejteniük, ám Griffin ekkor a sínekre szaladt, és egy vonat elé vetette magát. A rendőrség jelentése szerint közben őrült módjára nevetett. Szerinted megtörtént ez az eset, vagy csak hoax? Mielőtt belekezdenék az epizódba, néhány dolgot szeretnék tisztázni. A német a második anyanyelvem, ezért lehetőségem volt a dokumentumokat eredeti nyelven olvasni, illetve az interjúkat és a Magnus alagok egy részét meghallgatni. Ezeket igyekszem a legjobb tudásom szerint lefordítani és helyétek tárni. Nem zándékozom a katolikus egyház vagy bármilyen vallás ellen gyűlöletet szítani. A filozófiám szerint mindenkinek joga van ahhoz, hogy azt gondolja, illetve abban higgyen, amiben csak akar, amíg ezzel nem árt önmagának és vagy más embernek, embereknek. A mai epizód a tudomány és a vallás harcáról szól, amely egy beteg lány életébe került. És mindjárt itt az elején szeretnélek figyelmeztetni arra, hogy ez a rész a nyugalom megzavarására alkalmas szöveget és hangfelvételeket fog tartalmazni. Az epizód tartalmazni fog néhány jelenetet az eredeti ördögűzésből. Ha félős vagy, akkor ne este, vagy ne egyedül hallgasd meg ezt a részt. És kérlek, figyelj oda, hogy gyerekek ne hallhassák. Egyébként borzongós, jó szórakozást kívánok! ...1976. június 30. Németország. A temető melletti házhoz két fekete ruhás férfi érkezik. A rekkenő hőségben nincs enyhítő fuvallat, vibrál a levegő az aszfalt fölött. A két férfi elszántan lépked a ház felé, a nap megcsillan a rózsafüzéreken. Kinyitják a bejárati ajtót. Állati morgás, üvöltés, idegtépő sikolyok hallatszanak. A páterek megmarkolják a keresztet, és belépnek Anneliese Michel szobájába. Felkészültek az ördögüzésre, a 67-re, az utolsóra. Anneliese Michel 1952. szeptember 21-én született Liepfingben. De míg a fiatalabb húgai életerősek és egészségesek voltak, Anneliese folyton betegeskedett. Ezért is egy évvel később kezdte meg az általános iskolát. Az általános iskolai évek gyorsan elteltek, mivel jó képességeket mutatott, a 6. osztály után átkerült az Aschaffenburgi gimnáziumba. Anneliese tagja volt egy helyi sportklubnak, zongora és harmonika órákat vett, ebből a szempontból tehát teljesen normális gyerekkora volt. Vasárnaponként járt a templomba a szüleivel, néha hétköznap is. A család esténként a rózsafüzért imádkozta. Anneliese családja még a vallásos bajorok között is ultrakonzervatív volt. Szigorúan katolikus családban nőtt fel, ahol a hétköznapokat a közelgő világ végétől, a purgatóriumtól és a pokoltól való félelem határozta meg. Szigorú vallásos neveltetését a teste szembeni ellenséges magatartás, aszkézis, mágikus elvárások, magánkinyilatkoztatások, csodában való hit és a különféle zarándokhelyek felkeresése jellemezte. Kérlek, tartsd észben a következő dolgot, ez még fontos lesz az ügy szempontjából. A család és a felekezet a II. Vatikáni zsinat újításai, például a helyi nyelven történő istentiszteleteket, vagy a vallásközi párbeszédet elutasította. A vallás és világnézetükben az ördögükbe, démonokba és a megszállottságba vetett hit teljesen mindennapos és elfogadott dolog volt. 1963-ban tehát az Aschaffenburgi gimnáziumba megy, hogy egy lépéssel közelebb kerüljön az álmához. Anneliese hittantanár szeretne lenni. Ez idő alatt azonban jelentkeznek nála az első rohamok. Amikor Anneliese és barátnője, Marie-Louise Boldich egymás mellett ülnek a vonaton, Anneliese-nek egy nagyon rövid rohama lesz. Elmondása szerint ez olyan volt, mintha a gondolatai eltűntek volna, mintha az agya kikapcsolt volna. Barátnője is észreveszi ezt és megijed. De mivel a roham csak rövid ideig tartott, és amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan el is tűnt, nevetnek rajta, nem is tudván mi is volt ez, és hogy mi következik. Ezt követő éjszaka Anneliese hirtelen felébred. Úgy érzi, mintha egy hatalmas lény nehezedne rá és megakadályozná a légzésben. Segítséget akar hívni, de nem tud megszólalni vagy megmozdulni. A teste lefagy, izmai megbénulnak. Ezek az epilepszia első tünetei. A roham ekkor is néhány perc múlva eltűnik. A betegség az elméjére is hatással van. Anneliese úgy érzi, hogy valami nincs rendben vele, és méltatlannak érzi magát másokhoz. 16 évesen az Aschaffenburgi vasútállomás mellett autózik el, ami számára idegen világ. Drogos fiatalok, részegen a földön alvó hajléktalanok. Ezekért az emberekért akar imádkozni, és engesztelő áldozatot hozni mások üdvösségért. Ettől kezdve Anneliese a földön alszik, takaró nélkül, még télen is. Neki fáznia kell. Ennek az önsanyargatásnak a következménye egy súlyos tüdőbetegség lesz. Hónapokig kórházban fekszik, és a honvágy még tovább rontja az állapotát. A szanatóriumban való további ott tartózkodás során Anneliese-nek ekkor jelennek meg az első víziói. Egy újabb roham után állítólag az ördög jelenik meg neki, de az orvosok előtt hallgat a látomásról. Túl nagy a félelem attól, hogy félreértenék. 1970-ben a Würzburgi Egyetemi Kórházban végzett vizsgálat egyértelmű eredményeket hozott. Agykárosodást mutatott ki a bal halándéktájon, valamint epilepsziát diagnosztizáltak nála visszatérő krammál rohamokkal. Anneliese gyógyszeres kezelésben részesül. Sajnos egy másik probléma nem került diagnosztizálásra, bár sok neurológus rendelkezik pszichoterápiás képzéssel, ami az epilepsziák után fellépő depressziókat időben felismerné, Anneliese esetében ez sajnos nem történt meg. Bűntudat, bűnbánat, vezeklés. Ezek a vallás fogalmai, amelyben Anneliese felnőtt. Az áldozat, a bűn, a szenvedés minden tapasztalatot beépít vallási kontextusába. Anneliese a szenvedés elvárását építi fel önmagában, mert a sok szentnek, akikhez nap mint nap imádkozik, szintén szenvednie kellett. Mielőtt tovább mesélem a történetet, álljon itt néhány mondat az epilepsziáról. Amikor az ember az epilepszia szót hallja, először a rohamokra gondol, és arra, hogy ma már megfelelő gyógyszerekkel egészen normálisan lehet vele élni. A becslések szerint azonban az esetek úgy 50%-ában az epilepsziához mentális betegségek, például pszichózisok, depresszió, szorongás vagy személyiségzavarok társulnak. A fellépő pszichózisokban az epilepsziásoknak téveszméik, érzékcsalódásaik, optikai és néha akusztikus halucinációik vannak, gyakran agresszívek, és gyakran vannak fanatikusan vallásos téveszméik is. De mi ez a krammál epilepszia? A krammál, azaz nagy roham, amit generalizált tónusos, klónusos rohamnak is neveznek az orvosi szaknyelvben. Az epilepsziás roham ilyenkor az egész agyat igénybe veszi, ez az epilepsziás rohamok egyik legsúlyosabb formája. Néha az úgynevezett aurával indul egy-egy roham, ami egy érzékcsalódással járó előérzés. A grand mal során az agyban lejátszódó események kihatnak az egész izomzatra, a légzésre, a szívműködésre és más életfontosságú működésekre. Az izmok folyamatosan görcsölnek, Ez légzészavart, a végtagok és a törzs megfeszülését eredményezi. Ezt hívják tónusos szakasznak. Majd a rohan második részében ismétlődő rángások keletkeznek, ez a klónusos szakasz. A légzés átmeneti leállása miatt az arc elkékül, később pedig, amikor az egész testet megrázó rángások lökésszerűen préselik ki a levegőt a tüdőből, a szájban a nyál, a nyelés hiánya miatt habossá válik. A nagy roham extrém megterheli az egész szervezetet, és nagyon kimeríti a beteget. Az eszmélet csak lassan, fokozatosan tér vissza. A beteg általában nem emlékszik rá, hogy rohama volt, és csak mások elmondásából tudja rekonstruálni az eseményeket. A görcsös tónusos szakaszban a beteg elharaphatja a nyelvét, bevizelhet, beszékelhet, de ami a legveszélyesebb, hogy koponya sérülést szenvedhet. És az, hogy milyen erőkről van szó, azt a napokig tartó izomláz mutatja a görcs okozta igénybevétel miatt. De vissza Annelizéhez. Amikor 6 hónap után kiengedik a szanatóriumból és hazatér, az elmaradt órák miatt új osztályba kell átiratkoznia. Az introvertált Anneliese egyre inkább magába zárkózik, és súlyos depresszióba zuhan. Az iskolai teljesítménye is jelentősen visszaesik. Szülei szigorú vallásos neveltetése miatt Anneliese a legmélyebb magányban tölti serdülőkorát és ifjúságát. Anya megtiltja a 16 éves lányának, hogy kapcsolatba lépjen fiúkkal, hogy táncestekre járjon, és még azt is, hogy meglátogassa a barátnőit. Aztán 1973-ban Anneliese testi és lelki betegsége ellenére megkezdi a vallás pedagógiai tanulmányait Würzburgban, és beköltözik egy katolikus kollégiumba. Senki sem sejti, milyen félelmek gyötrik. A hallucinációk egyre rosszabbak és rosszabbak. Hangokat hall, amelyek a pokolból beszélnek. Kopognak a szekrényben, a padló alatt, a mennyezet fölött. Úgy érzi, az ördög kísérti. Hogy időközben mennyire eluralkodtak rajta a téveszméi, azt a felvételi munkája témája is tükrözi, ami a félelemmel való szembesülés. Ismét orvoshoz megy, ahol kezdődő paranoid pszichózist diagnosztizálnak nála. Míg Anneliese Würzburgban tanult, a pszichoterápiás intézetben aztán neurotikus depressziót is diagnosztizálnak nála, és terápiát javasolnak neki, amit azonban sajnos nem vesz igénybe. 1973 óta egyre gyakoriabbak az epilepsziás rohamok. Pszichomotoros deficitelés tipikus vizuális és szaglószervi halucinációkkal, ördögi grimaszok is bűz formájában. Mégis vannak szép momentumok is. Néha úgy tűnik, jóra fordulhatnak a dolgok. A kollégiumban Anneliese megismerkedik Annával és Máriával, a három lány szoros barátságot alakít ki, bár egyre jobban elszigetelődnek a többiektől. Naponta többször imádkoznak, és nagyon belemerülnek a vallásba. És Anneliese szerelmes lesz. A barátját Péternek hívják. Engelberg, angyalhegy, zarándok hely katolikusok számára. 1612 lépcsőfok vezet fel a Szent Madonna kápolnához, ahol Anneliese Michel is enyhülést keres szenvedései alól. A betegsége orvosi kezelése csak a külső tüneteket enyhíti, de a démoni víziók továbbra is kísértik. Anneliese itt egy víziót lát, egy üzenetet Isten anyától. Betegsége magasabb cél szolgál, vezeklést az ország elveszett lelkeiért. Ez a látomás fordulópontot jelent, és megpecsételi Anneliese sorsát. Az orvosok eddig nem tudtak segíteni rajta, ezért Anneliese a betegségét azzal magyarázza, hogy magasabb célt ad neki. Így könnyebben elfogadja saját sorsát. Szintén 1973-ban elzarándokol San Damiano zarándok helyre, ahol állítólag megjelent az Isten anya, de amely egyébként az egyház által nem elismert zarándok hely. Anneliese egyedül marad a buszon. Tia Hein, a zarándoklat szervezője, meg akar győződni arról, hogy semmi és senki nem maradt a buszon, ezért visszafordul. Gyere, szállj ki, mondja Anneliesének, de ő ezt visszautasítja. Állítólag azt felelte Tia Heinnak, hogy kegyelem. Tia Hein azt válaszolja. A kegyelem elől van az Isten anyánál. Kézen fogja Anneliesét, és vele együtt száll ki a buszból, amíg Anneliese ki nem rágja a kezét, és el nem szalad tőle. Ezzel a viselkedéssel Anneliese gyanúsá válik. Anneliese viszolygást mutat vallásos dolgok iránt, nem hajlandó részt venni a szertartáson, Tia Hine átnyújt neki egy pohár szentelt vizet a San Damiano templomból, de amikor ezt Anneliese megkóstolja, eltorzul az arca, és azt mondja, fúj, ez bűzlik. Tia Hine azt is állítja, hogy Anneliese nem tud elmenni egy kereszt mellett, és ezt közölte Anneliese szüleivel. Azt mondta, hogy valami nincs rendben vele, hogy valószínűleg megszállták. Ezután mindenki öldögűzőt keres. Ördög, ördög, ki a házból? Anneliese Ernst Alt Kaplantól kér segítséget. Jól jegyezd meg a nevét. Aki saját bevallása szerint különböző parapszichológiai képességekkel rendelkezik, például telepátiával és látnoki képességekkel. Miután elolvassa Anneliese és édesanyja leveleit, furcsa dolgokról számol be. Például hideg húzatot érez és valami füst szagot. Negatív erő veszi körül, és immár tudja, hogy az ördöggel van dolga. 1974-ben Alt Kaplan, idézőjelben, diagnózist állít fel neki, mégpedig Unsessenheit. Ezt nem tudom egészen pontosan lefordítani, csak körülírni. Az Unsessenheit még nem a megszállottság, mert az a Besessenheit. De ennek úgymond egyfajta előfutára. Mert a démonok még nem vették birtokba az érintett szemét, de már zaklatják őt. A család örül ennek a diagnózisnak, mert még mindig nem tudják megmagyarázni, hogy Anneliese miért nincs még mindig jobban, pedig már több orvosnál is járt. Ernst Alt Kaplan hisz a démonokban, hisz az ördög létezésében. Templomát Mihály arkangyalnak, a gonosz legyőzőjének szentelték. Miközben a misin Anneliesért imádkozik, hirtelen összeesik, és azt állítja, hogy érezte a gonosz lehelletét, és elindítja a keresztes hadjáratot az ördög ellen. Segítséget kér Adolf Rudovik atyától, egy tapasztalt exorcistától, aki már sokszor végzett ördögüzést, és aki azonnal elindul Klingenbergbe. Amikor megérkezik a házhoz, Anneliese elbújik egy szobában. Miután a földön hemperget és 400 tért hajlítást végzett iszonyatos tempóban. Amikor Rudovik atya kinyitja a szoba ajtaját, a lány odarohan a paphoz, nekiesik és megpofozza. Rudovik számára az eset egyértelmű. Gyűlölet, harag és ellenszem vagy jámbor hívők ellen. Itt, ha az ördög munkálkodik, ez a lány megszállott. Vagy saját szavaival. Epilepsziáról szó sem lehet, az epilepsziás összeesik, kicsit csapkod maga körül, de a roham hamar elmúlik, minden esetre az ember hamarosan újra csendben van. A megszállottság azonban olyan, mint amire a köznyelvben azt mondjuk, hogy most már elszabadult az ördög. Ezzel a professzionális ítélettel megpecsételte a jezsuita atya Anneliese sorsát. 1975. július 1-én Ernst Alt végezte el az első ördögűzést, egyfajta próba ördögűzést, amit így mesél el. Anneliese elé állt, mondott egy imát, de csak halkan, ajkát nem mozgatva. Ezután az ima után Anneliese teljesen kiborult és letépte a rózsafüzérét. És ettől a perctől kezdve az állapota rohamosan romlani kezdett, és minden sokkal, sokkal rosszabb lett. Anneliese viselkedése egyre irracionálisabbá és kórosabbá válik. Nem tud aludni, állandóan mozognia kell, több órán át kuporog, többek között az étkező asztal alatt, és ugat, rovarokat eszik, és a saját vizeletét is felnyalja a padlóról. Színporban hempereg, legyeket töm a szájába, és a fejét a WC-be dugja. Elkezdi szidalmazni, harabdálni vagy ütni a családtagjait. Éjszaka a hideg kőpadon alszik, és sikolyait az egész házban, az egész utcában hallani lehet. Mindenféle vallási tárgyakat, kereszteket tör össze, Jézus vagy Mária képeket tép darabokra, szétszaggatja ruháit, és teljesen elváltozott hangon beszél. A pap, amikor ezt megtudja, azt tanácsolja a szülőknek, hogy Anneliesét vigyék azonnal elmegyógyintézetbe. De ők ezt nem akarják, mert attól félnek, hogy Anneliese később nem dolgozhat majd tanárként. Ezért hát azt tanácsolja nekik, hogy Anneliesén az úgynevezett nagy ördögűzést végezzék el. Ehhez azonban a würzburgi püspök beleegyezésére van szükség. Rudovik atya szakvéleménye alapján Alt Kaplan most kérelmezi a nagy ördögűzést. József Stengel püspök, aki tulajdonképpen reformátornak számít, jóvá hagyja a nagy exorcizmust, feltehetően tanácsadói ösztönözték erre. Stengel püspök végül Arnold Renz atyát bízza meg Anneliese ördögűzésével. Egy korábbi találkozón Anneliese elárulja neki, hogy mindig is meg volt győződve arról, hogy megszállták. Hogy mindig érezte a fejében, még akkor is, amikor nem történt semmi, amikor csak beszélt, vagy dolgozott. Ott volt ez a nyomás a fejében. Valami mindig ott volt. 8 nappal a jóváhagyás után megkezdődik az ördögűzés. Anneliese Michel démonai. A nagy ördögűzésre először 1975. szeptember 24-én kerül sor, amelyet további 66 másik követ. A második üléstől kezdve a pap magnó felvételeket készít. Az ördögűző, Arnold Renz elmagyarázza, hogy Anneliese-t 6 démon szállta meg. Renz rögtön okot is talál a megszállottságra, mégpedig azt, hogy Anneliese állítólag vezeklésmániás, vagyis megszállottan meg akar menteni másokat a pokoltól. Emlékszel a földön alvos dologra? És ez a vezeklés iránti megszállottság állítólag egy átoknak köszönhető, amelyet a család egyik szomszédja mondott ki, még Anneliese születése előtt. Renz büszkén mutatja be a szalagokat, és lelkendezik a felvételek miatt. Anneliese-t állítólag 6 démon szállta meg. Lucifer, Júdás, Nero, Káin, Fleischmann és Hitler. Most mutatok egy részletet az ördögűzésből. Még egyszer, ha félős vagy, ne egyedül hallgass meg, vagy tekerj előre. Ezen a felvételen minden démon, aki Anneliese-t állítólag megszállta, megszólal, és a felvétel legelején még azt is halljuk, hogy Anneliese hogyan beszél normálisan, ami ismét megmutatja a kontrasztot a hangszínével, amikor megszállottságában beszél. Ez Anneliese Michel hangja.
Ja, ich will auch für die anderen leiden, damit die nicht mehr kommen und so. Aber dass die dann so schlimm ist und so grausam und so furchtbar. Nee. Jetzt sind wir leiden, das ist so, so leicht zu haben. Wenn es dann wirklich schlimm wird, da will ich mir warten.
Hitler.
Nein, Jeglitze! Der Maul, Jeglitze!
Sind wir schon drei?
Kein. Nero.
Nero! Ruhe gibt nur da oben!
Ruhe gibt nur da, wo die Liebe ist.
Ja, aber es gibt nur ja,
nur Hass.
Ja.
Und weil nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe.
Nein! Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie!
Weil
na Ewigkeit!
Fleischmann. Judas.
Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert?
Klar. Ist da sonst noch etwas zu sagen?
Ja, weil es ist, ja, weil.
Lucifer.
Im Namen deiner Sinn, ich bin Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, im Namen des Heiligen Geistes. Namen des dreifaltigen Geistes, gebete ich dir auszufahren und nicht.
Másfél hónappal az ördögüzés kezdete után bejelentik. Ki akarunk innen jutni? A Michael házban remény támad. Úgy tűnik, megtörik a démonok ereje. A papok konkrétabban akarják tudni, és megkérdezik, mikor távoztok. 1975. október 31-én. Arnold Reins atya szerint a démonokat a kiejtéses napon valóban kiűzték, és utána egy rövid időre Annelise valóban szabad volt. De az utolsó ima, utolsó versszakában hirtelen ismét megkezdődik. Annelise vadsíkolyai törik meg a csendet, és a mártírium folytatódik. A katolikus egyház a következőképpen határozza meg az ördögűzést. Az exorcizmus az ördög hatalmának megtörése. Az egyházban tág értelemben a szentségekhez és a szentelményekhez tartozó imádság, amelyel az egyház helyeket, tárgyakat szabadít ki a gonosz lelkek hatása alól, illetve szoros értelemben a megszállottság megszüntetése, a személyi kiszabadítás az ördög hatalmából, a gonosz lélek eltávolítása és hatástalanná tétele Krisztus nevében adott parancsal és Isten segítségű hívásával. Az ünnepélyes, úgynevezett nagy ördögűzést csak pap végezheti, és csak a püspök engedélyével. Ezt szigorúan az egyház által meghatározott szabályok szerint kell tenni. Elméletileg. Klinkenbergben a nagy ördögűzést az 1614-es Rituale Romanum szerint végezték. A Rituale Romanum egyfajta használati utasítás az ördögűzéshez. 1999-ben a Vatikánban megjelent egy újfajta kiadás, az eredeti 1614-re nyúlik vissza. Egy dokumentum szerint 4 jel utal az ördög jelenlétére. 1. A megszállott személy ismeretlen nyelven tud beszélni, vagy számára ismeretlen nyelveket ért meg. 2. Felfedhet távoli vagy rejtett dolgokat. 3. Természetfeletti képességeket mutat, amelyek nem felelnek meg a normális erejének. És 4. Heves ellenszenvet mutat Isten iránt, vagy agressziót a szertartások, szentségek és szentképekkel szemben. Sok pápa működött ördögűzőként. Például II. János Pál pápa legalább egy ördögűzéséről van tanúbizonyság. 16. Benedek pápa 2000 tavaszán bejelentette, hogy 3000 új ördögűzőt nevez ki az ördög elleni harcra. Róma vezető ördögűzője, Gabriele Amort, atya saját bevallása szerint már több mint 70 ezer ördögűzést hajtott végre a Vatikán megbízásából. Ő volt a Nemzetközi Ördögűző Szövetség alapítója és elnöke. A közelmúltig a Római Katolikus Egyház képviselői által végzett hivatalos ördögűzés az 1614-es Rituale Romanum alapján történt. Ahogy mondtam, 1999-ben egy megújított ördögűzési rituálit adtak ki, amelyet 2004-ben ismét átírtak. De terjünk vissza Annelisehez. 1976. március 3-án hamvazó szerdán kezdődik a nagybőjt, és Annelise ettől a naptól kezdve teljesen leáll az evéssel, mert a hanguk megtiltják neki, hogy egyen. Tia Hány számára ez egy olyan tilalom, amit maga az ördög szabott ki rá. Nem kell neki semmit ennie, böjtölnie kell, nem kap semmit, 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 mondja egy démon állítólag. Röviddel ezután Annelise először esik össze az éhségtől és a szomjúságtól. Emellett elkezd órákig térdhajlításokat végezni, lélegzetállító gyorsasággal, és a fejét a padlóba veri. Április közepére Annelise olyan rossz állapotba kerül, hogy haza kell költöznie. De a szenvedés folytatódik, sőt minden sokkal rosszabb lesz. Rohamai vannak, üvöltözései, szinte állati morgásai az egész utcában hallhatók, a gyerekek elkerülik a házat. Annelise harap, karmol, újra és újra megsebesíti magát, néha súlyosan. Például megpróbál egy lyukat harapni a falba. amikor kitöri az egyik fogát. Időnként az ágyhoz kötözik, hogy ne okozzon magának további sérüléseket. Annalisa ekkor azonban csontsovány, az arca beesett, az ördögűzések során egyre gyakrabban sérül meg. De ahelyett, hogy végre leállítanák az eljárást, az érintettek a történésekben az ördög erejét látják. Annalisa a fejét a falba veri, egész arca feldagad, zúzódásokkal teli, borzalmasan néz ki, sokkal idősebbnek tűnik, mint amilyen. Mindenütt zúzódások, véralapfutások vannak rajta, még a szeme körül is. Úgy néz ki, mintha teljesen összeverték volna. Mindenütt nyílt sebek vannak rajta. A szája környéke teljesen fel van szakadva. És most már annyira erőtlen, hogy képtelen egy tollat is megtartani. A vizsga munkáját a testvérének diktálja. Néha öngyilkosságra gondol. A depressziók erősödnek. Annalisa ördögűzésein számos démon jelentkezett. Lucifer, Júdás, Káin, Nero, Hitler és Fleischmann. Ha megnézzük a démonok kijelentéseinek tartalmát, összefüggéseket láthatunk Annalisa élettörténetével. Az is abszolút nyilvánvaló, hogy az ördögűzők szuggesztív kérdéseket tettek fel neki, és úgy magyarázták a hallottakat, ahogy csak akarták. Ezt nem csak szörnyű hallani, de aki ért németül, annak számára egyszerűen felfoghatatlan, annyi abszurd és hihetetlen kérdez felelekről van szó. Mind megy keresztül, Annalisa. El kell folytania a tekintély elvű szüleivel szembeni kritikát és kételyeket, ami agresszívvel teszi. Jézus képeket tör össze, rózsafűzéreket tép szét, feszületeket tör össze. Otthon letépje a ruháit magáról, a padlóra vizel, sértegeti, megüti vagy megharapja a családtagokat. Órákig sikítozik és dühöng. Éjszaka mesztelenül alszik a kőpadlón. Visszautasítja az étkezés, mivel hogy a démonok megtiltják neki, hogy egyen belőle. Ehelyett pókokat, legyeket vagy szenet rákcsál, vissza a vizeletét. Gyakran száguldozik a házban, a padon hempereg és folyamatosan komoly sérüléseket okoz magának. A többiek pedig imákat mondanak, és a feszületet lengetik. Mi atyánk, üdvözlégy Mária. A rohamok között bizarr, a jelenlévőknek frissítőket és süteményeket szolgálnak fel. Annalisa káromkodik, üvölt, dühöng, különösen ha a szentelt víz folyik, harapni és ütni akar, néha három férfinak kell lefognia és lekötöznie. Az utolsó exorcizmus. Renz atya és Alt atya imával, beszéddel és szentelt vízzel próbálják kiűzni a hat démont, hogy azok elhagyják Annalisát. Ezek imák, invokációk, és ha úgy tetszik, varázsigék meghatározott sorozata, amelyekkel az ördögöt próbálják kiűzni. 9 hónapon keresztül gyakorolják az ördögűzést a lány szüleinek házában. Jelen van még 3 húga, Alt atya és egy házas pár, akik azt állítják, hogy felfedezték Annalisa megszállottságát. A szalagon dokumentált párbeszédek közül sok tragikomikusnak tűnik, például az osztrák Hitler, bajor akcentussal. 100-szor felmerült bennem a kérdés. A jelenlévőknek soha nem voltak kétségeik ez alatt a 9 hónap alatt. Annalisa nem akarta, hogy egy elmegyógyintézetben nyugtatózzák és erőszakkal etessék, mondta később az egyik húga a bíróságon. Mintha nem lett volna megoldás egy kis kényszerzubon vagy egy nagy ördögűzés között. Annalisa egyre jobban az ördögűzők szócsövévé vált, akik a démonok nyilatkozataiból mindenek előtt a II. Vatikáni zsinat újításainak kritikáját hallották. Mi annyira abszurd, mivel hogy az ördög vagy a démonok épp a vallás és a vallási gyakorlat szigorítása mellett szólnak. 1975. szeptemberétől 1976. júliusáig hetente 1 vagy 2 ördögűzést tartottak. Annalisa rohamai időnként olyan súlyosak voltak, hogy a kezelés alatt 3 embernek kellett tartania, vagy az ágyhoz kötöznie. A rohamok között időről időre még visszanyerte a normalitás egy bizonyos fokát. Újra iskolába járhatott, elvégezhette a pedagógiai szakot, és templomba is járt. A rohamok azonban nem szűntek meg, sőt, idővel egyre gyakoriabbak lettek. Annalisa egyre gyakrabban vesztette el az eszméletét, vagy hosszabb időre lebénult. De hétről hétre folytották az ördögűzést, és a szörnyű jelenetek játszottak le Annalisa szobájában, amint ezt a több mint 40 magnókazetta is bizonyítja. Megölnek engem, suttogja az egyiken. Megölnek engem a démonok. A tédei megrepettek, mert az ördögűzések során akár 600-szor is legúkol. Magára vállalta mások szenvedését, és engesztelő áldozatot hozott. Lélegzetállító élmény volt, mondja majd később az egyik pap. A római katolikus egyház két papja összesen 67 alkalommal végzi el a nagy ördögűzést, ahogy ezt a Rituale Romanum szertartása előírja. Senki nem tesz semmit, pedig a szülei és testvérei napról napra látják, hogy egyre kevesebb marad az egykori fiatal, csinos lányból. Nincs orvos a közelben, nincs senki, aki véget vetne ennek az őrületnek, nincs senki, aki megmenteni Annelise-t. Az 1976. június 30-ai utolsó ördögűzéskor Annelise Michel már csak 31 kilós mozgó csontváz. Tüdőgyulladása és magas láza van. Ennek ellenére nem tudja abba hagyni a kényszeresen gyors térdhajlításokat. A szülei támogatják őt jobbról, balról. Kérem, oldozzon fel. Ez az utolsó mondat, amelyet az ördögűzőhöz intéz. Aztán anyjához fordul és azt mondja, Mama, ich hab Angst. Anya, félek. Másnap, napra pontosan egy évvel a próbaűzés után Annelise Michel már nem ébredt fel. Annelise meghalt, de bűntudatnak nyoma nincs. Az érintettek számára Annelise halála engesztelő áldozat a modern egyház tévedéseiért és a modern kor istentelenségéért. A Klingenbergi ördögüzés, vagy az Aschaffenburgi per néven ismerté vált események megváltoztatták az ördögüzés gyakorlatát a németországi római katolikus egyházon belül. Na ja, teoretikusan. A német püspöki konferencia a nyilvánosság nyomására bizottságot nevezett ki, amelyben a teológusok mellett pszichológusok és orvosok is helyet kaptak. Ennek eredményeképp új szabályok születtek, például az, hogy az ördögüzéshez kötelezően orvosokat kell bevonni. Az ő javaslatukra az ördögűzést átnevezték a gonosztól való megszabadulás liturgiájára, és egy 90 oldalas szabályrendszert adtak ki, amely felváltotta az 1614-ből származó hagyományos formát. A konzervatív körök persze elutasítják ezt a reformot. Az Annelise Michelről készült magnófelvételek, amelyeken állítólag az ördög beszél belőle, megtalálhatók az interneten. Ezeket az iskolák udvarán osztogatták, részben a Pius testvériség támogatásával. Ezek a idézőjelben démoni üzenetek a II. Vatikáni zsinat újításait elutasító közönségnek szólnak. Videók is készültek az exorcistákkal, amelyek mindenki számára elérhetők a neten. Az egyiken Renz atyát látjuk, aki a barátságos, feketeköpenyes, idősebb úr, amint bekapcsol egy kazettás magnót. Annelise Michel hangját lehet hallani, alig felismerhetően az ördögűzés során. A videón látható, ahogy a pap mosolyogva, bólogatva kommentálja, amit a hang mond. Az ultrakonzervatívnak tartott Renz atya megkérdezi az állítólagos ördögöt, hogy jó dolog-e, hogy az emberek ma már nem hisznek benne. Igen, mondja az ördög, ez jó. Miért? Miért lenne az ördög olyan ostoba, hogy a stratégiáját a nagy harangra akassza? Itt újra erősödik a gyanú, hogy nem a sátánról van szó, hanem az egyházpolitikai játszmákról, hiszen az ördögűzés során meghaló Annelise Michel is ultrakonzervatív családból származik, amely egyébként minden erejével küzd a második vatikáni zsinat liberalizmusa ellen. Meglepő vagy sem, a Michel ügy óta Németországban évente több száz ember fordul az egyházmegyékhez azzal, hogy démonok szállták meg őket, és hogy gyógyulni akarnak. München környékén ezek az emberek Jörg Müller atyánál, a Freisingi teológusnál és pszichoterapeutánál kötnek ki. Mi hatja ezeket az embereket, akik hozzájönnek? Müller atya így válaszolt egy interjúban. Egyrészt a félelem, másrészt az információ hiány. És gyakran ezek az emberek nagyon fundamentalista körökben mozognak. És az ördögöt jelenvalóbbnak látják, mint Isten. A idézőben, most már megszállott vagyok, hiedelemnek is megvannak az előnyei. Érdekes eset vagyok, de ha terápiára szorolnék, szégyelleném magam. Be kell ismernem, hogy mentálisan beteg vagyok, és ezt nem akarom megtenni. És ez is közrejátszik. Egyfajta torz önkép, önbecsülés és istenkép. Szerinte egyébként ezek az emberek a legtöbb esetben gyógyíthatók a pszichoterápia eszközeivel. Petra Ney Helmut, würzburgi történész, az Anneliese Michel ügy tudományos újraértékelésével állt elő disszertációjához 4 évig kutatott az akták között. Ő hozzáférés kapott mind az állami, mind az egyházi aktákhoz, amelyeket korábban zároltak. És ő is arra következtetése jutott, hogy Anneliese Michel esetét még ma is felhasználják a II. Vatikáni zsinat újításainak ellenzésére. Idézem. Anneliese Michel szenvedésének és halálának széles körben elterjedt ábrázolása megteszi a magáét, hogy fenntartsa a megszállottak létezésébe vetett hitet, és igazolja a németországi ördögűzéseket, amelyek az Anneliese Michel ügy óta az egyház imázsának okozott károk ellenére titokban folynak. A történész kutatásai a würzburgi püspök akkori magatartására is fényt derítenek. Josef Stangl kezdetben hallgatott, amikor Anneliese Michel halála ismerté vált. Petra Ney Helmut szerint azonban kezdettől fogva tájékoztatták az ördögűzés menetéről. A két lelkész leveleket írt a püspöknek, és elküldte az ülésekről készült hangfelvételeket is, amelyek közzétételét Josef Stangl később, idézem, a magánélet sajnálatos megsértéseként és a titoktartási kötelezettség megsértéseként bírálta. A kutató szerint azonban a püspök soha nem ment el Klingenbergbe, hogy saját szemével lássa. Csak 1976. augusztus 12-én szólalt meg egy nyilatkozatban a Klingenbergben történtekről. Ebben Stangl püspök azt írja, hogy az ördögűzés nem más, mint, idézem, az egyház imája Jézus nevében egy olyan személyért, aki maga már nem képes imádkozni. Azt is írta, hogy, idézem, imádkozni valakiért, de visszatartani tőle a gyógyító kezelést nem keresztény dolog. Azonban pontosan ez történt. Bár elittőlök Anneliese Michel kérésére. A kritikusok azzal is vádolták Stanglert, hogy elítélésük után ejtette a két papot, akiket megbízott az ördögűzés végrehajtásával. Stangl ezután lemondott, és nem sokkal később meghalt. Anneliese borzalmas halála egyébként többek között azért is vált ismerté, mert az orvos, aki a család barátja volt, nem vitt magával halotti bizonyítványt. Egy klingenbergi orvos, akivel ekkor felvették a kapcsolatot, a holttest ijesztő fizikai állapota miatt nem állította ki a szükséges nyomtatványt. És így került napvilágra az ügy. A boncolás borzalmas sérüléseket, többek között tüdőgyulladást is kimutatott. A halál oka csak közvetve rejlik magában a nagy ördögűzésben. Anneliese Michel éhen halt a szülői házban. A boncolás után az orvos azt mondta, lehetett volna rajta segíteni. Gyógyszerekkel, kényszertáplálással, mert éhen és szomjan halt. A szakértő szerint akár még halál előtt egy héttel is meg lehetett volna menteni az életét. Nem nyugodhat békében. Egyes konzervatív vallási körök Anneliese Michelt szentnek tekintik. Halálát még mindig mítoszok övezik. És mind a mai napig találgatások keringenek halála körülményeiről, valamint a démoni üzeneteiről. De Anneliese még 2 évvel a halála után sem nyugodhatott békében. Még a tárgyalás megkezdése előtt Anneliese szülei exhumáltatták a holttestét, állítólag, hogy töltyfa koporsóban temessék újra. Ennek tényleges oka azonban egy algai karmelita apáca látomása volt, aki állítólag üzeneteket kapott a túlvilágról, hogy Anneliese halála nem volt hiába való, hanem az elkárhozott lelkek kiengesztelésére szolgált, akik most szabadok. És ennek bizonyítékaként a holtteste makulátlan. Így 1978. február 25-én került sor az exhumálásra. A holttestet a polgármester és a törvényszéki szakértők zárt ajtók mögött vizsgálták meg, de még a szülőknek is megtagadták a halottos házba való belépést. A rendőrség jelen volt, és fényképeket készített, de a képeket a szülőkön kívül másnak nem mutatták meg. Mivel a fényképek titkosítottak, továbbra is tartja magát az a híresztelés, hogy Anneliese Michel holtteste sérítetlen volt. Az exhumálás után azonban több jelenlévő is megerősítette, hogy a holttest valóban bomlásnak indult. Annelise-t még aznap újra temették. Az Aschaffenburgi kerületi bíróság előtti tárgyaláson két párhuzamos világ ütközött össze. A vallásos, amelyet a vádlottak és számos szemlélő képviselt, és a világi, amelyet a bíróság és az igazságszolgáltatási apparátus képviselt. A würzburgi püspököt egyébként szintén beidézte a bíróság, de ő nem jelent meg. A Vatikán képviselői aggodalmukat fejezték ki, hogy az ördögűzés során rögzített hangszalagok átadása a gyónási titok megsértésének minősülhet. Ezeket a szalagokat az egyik érintett pap adta át az ügyészségnek. A felvételek egyrészt azért készültek, hogy dokumentálják az ördögűzéseket a püspök számára, másrészt pedig azért, mert az érintett pap ezzel akarta bizonyítani a sátán valós létezését a világban. Ezek azok a magnófelvételek, amelyeket te is hallhattál, és amelyeket egyébként éppen az egyház terjeszt többek között Lengyelországban, Németországban, Olaszországban, egyes zarándok helyeken. A tárgyalás kezdetén Annelise Michel édesapja arra kérte jelenlevőket, hogy imádkozzanak vele együtt, mert hogy ebben a tárgyalásban az ember az ördög hatalmával versenyez. Az elnöklő bíró elutasította ezt a kérést, és rámutatott, hogy a tárgyalás a segítségnyújtás elmulasztásának bűncselekményéről, és nem az Isten és az ördög közötti harcról szól. A per során egy szakértő megerősítette az epilepszia és a paranoid pszichózis diagnózisát, és hangsúlyozta, hogy nem lett volna szabad már egy-két alkalom után abbahagyni a gyógyszerek szedését, mivel ezeknek a gyógyszereknek egyik jellegzetessége, hogy napokra, hetekre van szükség ahhoz, hogy hatni kezdjenek. Véleménye szerint a halál megelőzhető lett volna mesterséges táplálással, időben történő orvosi segítséggel és pszichoterápiás kezeléssel. Egy másik szakértői vélemény kétségbe vonta Annelise Michel korábban diagnosztizált agykárosodását, és a betegség egyik összetevőjeként kezeletlen, súlyos schizofréniára gyanakodott. A bíróság által felkért pszichológusok doktrinális indukcióról beszélnek. A papok Annelise-nek a pszichotikus viselkedés tartalmát és formáit ajánlották fel. Következésképpen elfogadták az ördögtől megszállt embernek ezt a viselkedését. Az orvosok összefoglalója szerint Annelise pszichózisát mind a szexuális fejlődés zavara, mind a diagnosztizált halántéklebeny epilepszia befolyásolta. A vádlottakról is készítettek pszichológiai jelentéseket. Mindannyian erős vallásosságot tanúsítottak. Ezen kívül az egyik papnak agyi érelmeszesedése volt, a másiknak pedig valószínűleg schizofrén típusú pszichózisa. A felelősséget, ahogy már mondtam, mindegyik fél a másikra hárította. A szülőket és a két papot egyenként 6 hónap börtön büntetésre ítélték, gondatlanságból elkövetett emberülés miatt, illetve a segítségnyújtás elmulasztása miatt. A bíróság szerint ugyanis mindenképpen orvoshoz kellett volna fordulni, de a büntetést 3 évre felfüggesztették. Ráadásul mindannyiukat csökkent bűnösségűnek minősítették, mert tényleg hisznek az ördögben. És ez volt az a pont, amelyet nagyon-nagyon erősen kritizáltak, mert ugye ez azt sugallja, hogy akkor minden hívő keresztény csökkent bűnösségű lenne. A megszállottság pszichológiai szempontból. A pszichológia megszállottságot pszichológiai rendellenességnek tekinti, a metafizikai dimenzióit nem játszik szerepet. A transz és megszállottsági állapotok diagnózis bekerült az ICD, az egészségügyi világszervezet mentális zavarok osztályozásába. Ott a diszociatív jelenségek közé sorolják. Ezekre jellemző a normális pszichés integráció elvesztése, ami a múlt emlékeire, az identitás tudatára és a közvetlen érzésekre, valamint a testi mozgásokra vonatkozik. A transz és megszállottsági állapotokat olyan rendellenességeknek tartják, vagy olyan rendellenességek leírására használják, amikor a személyes identitás és a környezet teljes tudatosságának átmeneti elvesztése következik be. Bizonyos esetekben a személy úgy viselkedik, mintha egy másik személyiség, egy szellem, egy istenség vagy egy erő irányítaná. És most egy nagyon fontos pont, a transz vagy megszállottság jelenségek nem minden esetben tekinthetők pszichés zavarnak. A diszociáció ezen formáit csak akkor diagnosztizálják mentális rendellenességként, ha nem fogadják el az általános kulturális vagy vallási szertartások szokásos részeként, és ha klinikailag jelentős szenvedést vagy károsodást okoznak szociális, foglalkozási vagy egyéb fontos működési területeken. A leírt rendellenességet azonban meg kell különböztetni a diszociatív identitászavartól és a schizofréniától. A diszociatív identitászavarban két vagy több elkülöníthető identitás vagy személyiségállapot fordul elő, bár ezek nagyon is különbözhetnek egymástól, mégis a személyiség részének tekintik őket. Ezzel szemben a megszállottsági állapotok olyan külső szellemeket vagy lényeket írnak le, amelyek behatolnak a saját testükbe és birtokba veszik azt. Egy másik fontos megkülönböztető jegy a valóságra való hivatkozás, amely a pszichotikus klienseknél általában eltűnik, de a megszállottsági állapotú klienseknél érintetlen marad. A tudatállapotok szétválnak, de maga a tudat tiszta, míg a schizofrén klienseknél a tudat töredezett. Exorcizmus ma. Hihetetlen, de egyre többen keresnek fel ördögűzőket. A katolikus egyház reagál a hívek növekvő igényére, hogy megszabaduljanak a gonosztól. Az egyik pápai egyetem, a római Regina Apostolorum, például 3 hónapos kurzust kínál ördögűzésből. Németországban a püspökök az 1976-os Klingenbergi események óta hivatalosan vonakodnak az ördögűzés gyakorlásától, de az ördögűzők ma is egészen aktívak Németországban. Az ördögűzők a katolikus egyházban épp úgy kínálják szolgáltatásaikat, mint a szabadegyházi vagy evangélikus gyülekezetekben, vagy akár az ezoterikus színában, szabadúszó gyógyítókkal együtt. A kereslet és a kínálat mintája szerint találkoznak itt az érdekek, mondja Markus Wegner, újságíró, aki már több éve kutatja ezt a jelenséget. Nemrég jelent meg az Exorcizmus ma című könyve, amelynek alcíme Az ördög beszél németül. Wegner elmondása szerint, idézem, Németországban statisztikailag naponta körülbelül 4-5 ördögűzésre kerül sor. Azok, akik erre vállalkoznak, egyébként úgy tűnik, könnyebben találnak ördögűzőt, mint nyomtatót. Wegner, idézem, úgy tűnik, hogy van egy szervezet beavatottak köre, mert a megfelelő papok neveit és telefonszámait az asztal alatt adják tovább. Tanúk előtt felhívtam ezeket a papokat, és névtelenül elmeséltem, hogy úgy érzem, az ördög zaklat, és ezért nem tudok tovább imádkozni. Azt is elmondtam nekik, hogy megmagyarázhatatlan gyűlöletet érzek minden szent dolog iránt. 3 baden-württembergi és bajorországi katolikus pap már a telefonban is imádkozott részleteket a nagy ördögüzésből, amikor először hívtam fel őket, alig néhány perc után. Háttérinformációk nélkül, és anélkül, hogy akár csak megkérdezte volna a hívó nevét. Az egyik esetben még a nem létező démonomat is név szerint szólították meg. Ez többek között azért is botrányos, mert a német katolikus egyház Anneliese halálát követően mindig igyekezett önmagát és az ügyet úgy bemutatni, mint az általános átgondolást kiváltó üdvös megrázkódtatást. Wegner szerint azonban ez nem így van. Nem egészen igaz, hogy a német hivatalos egyház következetesen elhatárolódott az ördögűzési gyakorlattól. A paderborni érsekség például elismeri, hogy egy embert megszállhat egy pokoli lény, és ennek a hit igazságnak következtében jóvá hagyja az ördögűzéseket, sőt, még a nem jóvá hagyott ördögűzéseket is eltűrte. Így a történet vége felé 3 nagyon különböző Anneliese Michel ügyét feldolgozó filmet szeretnék megemlíteni, melyek mindegyiket teljesen másképp áll az ügyhöz. Nagyon híres Scott Derrickson, Emily Rose ördögűzése és Hans Christian Schmidt Requiem című filme. Az első tipikus hollywoodi módon horrorfilmes elemekkel nyitva hagyja a sátán létezésének a kérdését. A második film Anneliese Michel személyiségének érzékeny pszichológiai tanulmányát mutatja be, és azokat a hatásokat, amelyek végül a halálához vezettek. A film véget ér, mielőtt az ördögűzés elkezdődne. A harmadik film pedig, amiről még beszélni szeretnék, az az Ördög munkája és Isten hozzájárulása című, amely az 1976-os Klingenbergi ördögűzésről és a mai vatikáni szolgálatban álló ördögűzőkről szól. A szerző és rendező Helge Kramernak kutatásai során sikerült az eredeti hangkazettákat megszereznie. Ezek tartalmazzák az 1976-os ördögűzés teljes hangdokumentációját. A filmben elhangzó eredeti jelenetek arra engednek következtetni, hogy Anneliese Michel ügyet a klerikusok szándékosan megrendezték. Kramer erről így nyilatkozott. Legalábbis én így értelmezem a felvételek alapján. Tisztán hallható, hogy a papok instrumentalizálják a fiatal nőt. Szó szerint az ördögnek azt mondják, amit szeretne mondani. Van például egy nagyon buta jelenet, amelyben Lucifernek az őrangyalokhoz kell imádkoznia. Aztán az ördögnek az egyház állapotáról is nyilatkoznia kell. A filmben másfél percre sűrítettem, az eredetiben a jelenet sokkal tovább tart, de főleg ugyanazokból a kérdésekből áll, újra és újra. Utána néztem kicsit annak, hogy hol és milyen gyakran végeznek exorcizmusokat, és ez kicsit elrettentő. Dél-Európában, Dél-Amerikában igazából a mindennapok részeit képezi, még ma is. De sajnos úgy tűnik, hogy a német nyelvterületeken sem ritka. És hogy ezek az ördögüzések néha borzalmas véget érnek, jól mutat két további történet. Az egyik 2005-ben, Romániában, a másik Németországban történt meg 2015-ben. Mindkét ügy bizarr és félelmetes. Irina. Irina Kornici egy fiatal, csinos román apáca volt az ortodox Szent Háromság kolostorban. Még csak néhány hete volt a kolostorban. Az orvosok kezdődő schizofréniát diagnosztizáltak nála. Kezeltette magát, rendszeresen szedte a gyógyszereket, azonban a többi apáca nyomására a kezelő orvosa, dr. Szilvesztrovicsi kiengedte a kórházból. Azzal a feltétellel, hogy 10 nap múlva visszajön. A kolostorban azonban a 29 éves pap és perjel Daniel Corogenu az ördögtől megszállottnak nyilvánította. Elvette a gyógyszereit, mondván az ördögöt nem lehet tablettákkal kiűzni. 2005. június 10-én 4 apáca segítségével megkötözte a fiatal nő karját és lábát, és exorcizmust hajtott végre rajta. Miután ez a kezelés nem hozta meg a kívánt hatást, június 13-án a pap ugyancsak a 4 apácának a segítségével egy kereszthez láncolta Kornicit, és betömték a száját, hogy idézem, a gonosz szellem ne tudjon beszélni. Nem kapott sem enni, sem inni, és rendszeres időközönként megverték. 2005. június 15-ének reggelére az, idézelben, kezelés hatására állapota annyira megromlott, hogy mentőt kellett hívni hozzá. Maricia Kornici a kórházba szállítás közben meghalt. A perjelt és a 4 nővért 2005. június végén letartóztatták, de 2005. július 27-én szabadlábra helyezték őket. Ezután az ügyész gyilkossággal és testi sértéssel vádolta őket. A kihallgatás során az 5 vádlott ártatlannak vallotta magát, és azt bizonygatta, hogy azért cselekedtek így, hogy a fiatal nőnek ne essen baja. Idézem, beteg volt és megszállott. Miséket tartottuk, hogy kiőzzük belőle a gonosz szellemet. Tehát vallási szempontból a cselekedetünk tökéletesen helyes volt. 2007. február 20-án a bíróság 14 év börtönbüntetése ítélte a férfit, az érintett apácák egyszer 8, háromszor pedig 5 év börtönbüntetést kaptak. Az ortodox egyház megfosztotta a férfit papi hivatásától, és exkommunikálta az apácákat. Seonwa. Egy közösen elkövetett gyilkosság egy frankfurti luxus szállodában, az eset már önmagában is rendkívüli lenne. Az a tény azonban, hogy egy 41 éves dél-koreai nő azért halt meg az 5 csillagos Intercontinental szállodában, mert rokonai, köztük 15 éves fia, egy ördögöt akart kiűzni belőle, rendkívül bizarrá, szinte valószínűtlenné teszi ezt a bűncselekményt. Különösen, amikor a rendőrség közvetlenül a bűncselekmény után egy csomó másik érthetetlen és hátborzongató felfedezést tesz. Például a ház garázsában, ahol az ázsiaiak ideiglenesen laktak, egy komplett műanyagval csomagolt nő feküdt. A megkötözött nő a szomjanhalás határán volt, legalább 2 napot töltött a padlón a sötétben. Az ügyészség által ideiglenesen rekonstruált jelenetek úgy tűnnek, mintha egy horrorfilmből másolták volna őket. Az ügyészség különös kegyetlenségből elkövetett gyilkossággal vádolja őket. A vádirat szerint olyan mértékű fizikai fájdalmat és kínokat okoztak áldozatuknak, amelyel messze meghaladták a gyilkossághoz szükséges mértéket. Sulzbachban, egy 9000-es lakosú településen, Frankfurt am Main külvárosában egy ikerházban laktak, állítólag extrém elszigetelve. A ház redőnyei mindig lehúzva, a napokat a szürkületben töltötték. A csoport állítólag úgy érezte, hogy démonok kísértik őket a házban. Elmenekültek a lakóhelyükről, és az Intercontinental szállodában foglaltak szobát. A rekonstrukció szerint a 41 éves ázsiai nő 2015. december 5-én a reggeli órákban izgatottan rohangált a hotel egyik termében. Állítólag kiabált és izgatottan beszélt saját magával, és agresszívvá vált. Családtagjai állítólag attól tartottak, hogy egy démon költözött a nőbe. Az exorcizmust az áldozat unoka testvére vezette. A vád szerint a hotel szobájukba vitték, ezután földre lökték, és erőszakkal többek között a nyakánál fogva tartották. Aztán megkötözték. Váltakozva térdeltek a nő hasára és mellkasára, hogy lefogják őt. Mind az öten. Köztük az áldozat 15 éves fia is. Újra és újra megverték őt. Az ügyészség szerint a testén mindenütt szúzódások voltak. De ez még mindig nem a legszörnyűbb. Az exorcizmus során egy ruhával bevont ruha akasztót is a szájába tömtek, állítólag azért, hogy felnyásolják, vagy kiszorítsák az ördögöt. Ezt később egy kisebb törölköző követte, hogy elnyomja a sikolyait. Több órás mártíromság és számtalan verés után az áldozat megfulladt. Az elkövetők ezután felhívtak egy katolikus papot. Amikor a pap meglátta a nő összevert testét, rémülten rohant a szálloda recepciójára, ahol riasztották a rendőrséget és a mentőket. A szállodában siető sürgősségi orvos már csak a nő halálát tudta megállapítani. Seonwa P. megfulladt. A testét véraláfutások borították, a szája teljesen felszakadt, beszáradt vér borította. Az áldozat 44 éves unokatestvérét halálos kimenetelű súlyos testi sértésért 6 év börtönbüntetésre ítélték. A fő elkövető fiát 24 hónap, lányát 21 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre, a két fiút, akik a bűncselekmény idején 15 évesek voltak, és akik közül az egyik az áldozat fia volt, 18 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Még mindig nagyon keveset tudunk az agyról, és az agy funkcióinak csak néhány százalékát ismerjük. Még mindig fedeznek fel új betegségeket, amelyeket korábban tévesen diagnosztizáltak, és valószínűleg rossz gyógyszerekkel kezeltek. És ha az emberek, akiknek ilyen betegségeik vannak, akiket tévesen diagnosztizáltak, például rossz környezetbe kerülnek, mint például Annelise esetben ez a szigorú katolikus környezet, akkor ők esetleg természetfeletti megoldásokat, válaszokat keresnek. Annelise Michel ugyan 12 orvoshoz fordult segítségért, de eltitkolta előlük a vallási dimenziót. A jezsuita és pszichiáter Dr. Niemann, aki kivizsgálta az ügyet, kijelentette, Annelise Michelnek akkoriban csak akkor lett volna esélye, ha az orvosok és a lelkipásztorok együttműködtek volna. Az orvosok rendelkeztek a gyógyításhoz szükséges tudással és képességgel, de hiányzott Annelise bizalma bennük. Annelise bízott a lelkipásztorokban, de nekik nem volt meg a tudásuk és tapasztalatuk ahhoz, hogy meggyógyítsák ezt a nagyon súlyos és összetett szomatopszichés betegséget. Mi a véleményed az esetről? Hallottál már róla? Mi a véleményed az elítéltek büntetéséről? Találkoztál már ilyen esettel? A kommenteket örömmel veszem és várom a sötét anyagészcsökröm oldalamon, ahol egy dossziéba pakoltam a posztokat ehhez az epizódhoz. És végül következzen a mini krimi megfejtése. A történet egy átverés, egy városi legenda, ami Amerikában az 1970-es évektől terjedt el Bunny Man néven. Ez volt a Sötét Anyag második epizódja, remélem tetszett a rész. Az Instagramon megtalálod a képeket, linkeket és egyéb extra információkat erről az ügyről. Ha érdekel, keresse a Sötét Anyag True Crime podcastra. Hamarosan újra jelentkezem, addig is nézz át.